Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el csütörtöktől, egyelőre jövő hét keddig jelentették be az intézkedést. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, ami miatt folyadék és elektrolitvesztés alakulhat ki, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Az újabb hőhullám miatt a Magyar Víziközmű Szövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyári forróság idején különösen fontos a tudatos és takarékos vízhasználat. A szervezet szerint az ivóvíz stratégiai jelentőségű erőforrás, amelynek megőrzése közös felelősség. Kánikulában a csapvíz a legjobb, legegészségesebb és legkörnyezetbarátabb szomjoltó, ezért mindenkit arra kérnek, az ivóvizet elsősorban az alapvető szükségletekre, ivásra, főzésre és tisztálkodásra használják. A vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT érdeklődésére. Ehhez támogatás is igényelhető. A paksi atomerőmű kénytelen volt csökkenteni az egyik blokja teljesítményét a környezetvédelmi előírások betartása érdekében. Új történelmi mélypontra mínusz 106 cm-re süllyedt a Duna vízállás a Paksnál, a tartós aszály és a kánikula következtében. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István közölte, Pakson nem üzemzavar van, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés történik. Lekapcsolták Románia országos energiarendszeréről és leállították a Cernavodai atomerőmű egyes számú reaktorát, ennek oka szintén a rendkívüli szárazság és a Duna alacsony vízállása. Leállították a hajóforgalmat Budapestnél, miután rekordalacsonyra süllyedt a Duna vízállása. 28 cm mutatott a vízmérce délután, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság adataiból. Eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt, ez a negatív rekord 2018-ban született. Ez persze nem a vízoszlop tényleges magassága, hanem a mércéhez számolt, így átsétálni például nem lehetne a folyón, és a kisebb motorcsónakok, kishajók is mehetnek még. Újabb több ezer fős kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat franciaországi Bordeaux közelében. A spanyol kormány több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a március és július közötti időszakban bekövetkezett természeti csapások miatt. Az érintett térségek között vannak a Spanyolországban jelenleg tomboló erdőtüzektől felperzselt területek is. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A Tiszapárt kezdeményezését a Fidesz képviselői nem szavazták meg. A jogszabály indoklása a célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Szavaztak a parlamentben azokról a pénzügyminisztériumi javaslatokról, amiknek köszönhetően kevesebb adó nem lett, és bezárult több adóelkerülési kiskapu is. Emellett megtörtént a hazai rendszer uniós jogharmonizációja is, így megnyílt az út több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazánkba érkezés előtt. Az országgyűlésben döntöttek az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülőállomány Kezelő Társaság létrehozásáról. 2033-tól az Európai Unió minden tagállamában megszűnnek a vasúti közlekedési monopóliumok, a közpénzből finanszírozott szolgáltatásokat pedig versenyeztetni kell majd. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég a folytatásban, értelemszerűen csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán már 31-33 fok körül alakul majd. Jön tehát a kánikula. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. 14. Leó pápa visszatért a Vatikánba. Lezárult nyári pihenőidőszak a Castel Gandolfóban. Leó pápa videóüzenete a portugál fiataloknak. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A szinódusi főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Máriak egyhelyet. A plébánia hivatal imára, böjtre és megbocsátásra szólít.
A 14. Leó visszatért a Vatikánba, lezárult nyári pihenő időszaka Castel Gandolfóban. Július 27-én este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Róma közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba. Este 8:30 után autóval indult, és megáldott több gyermeket, akik szüleikkel együtt várták, hogy üdvözölhessék a pápai villa előtt. Leó pápa július 5-én érkezett Castel Gandolfóba. Tartózkodása idején 200 a római egyházmegyéből származó, szociálisan rászoruló személlyel vacsorázott, és részt vett egy koncerten. 14. Leót nagy taps fogadta, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. Éljen a pápa kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megáldott a rövid ideig parkoló autója ablakából. Július 29-én szerdán visszatér Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. A Laudato Si felsőfokú képzőközpont és az Andrea Bocelli alapítvány által támogatott esemény este 7 órakor kezdődik a pápai villák kertjében. A program az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekhez kapcsolódik. 23 napos Castel Gandolfói tartózkodása idején 14. Leó az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. A Róma közelében az Albánói tóra néző, Olaszország legszebb falvai közé sorolt kisvárosban töltött pihenő időszaka során 14. Leó 3 vasárnap, július 12-én, 19-én és 26-án az apostoli palota főbejáratánál a hívekkel elimádkozta az úrangyalát, továbbá 2 másik nyilvános eseményen is részt vett. Ezek között szerepelt egy ebéd a szegényekkel a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. 200 fő, köztük 35 a római egyházmegyéből származó, társadalmilag kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermek részvételével július 11-én került sor a programra. A másik esemény egy koncert volt, amelyet az Albánói Egyházmegye adott az apostoli palota udvarán július 18-án. Leó pápa a múlt héten 2 magánlátogatást is tett. Július 20-án a Monte Cassinói Bencés apátságba, július 22-én pedig a Valle Pietrai Szent Háromság szentélybe, valamint a Szubiákói Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorokba látogatott.
Já não podia me conter.
Leó pápa a portugál fiatalokhoz. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A Szentatya egy videó üzenetben arra buzdította a portugál fiatalokat, hogy engedjék, hogy nyugtalanságuk közelebb vigye őket Istenhez, és helyezzék elé legnagyobb kérdéseiket és legmélyebb vágyaikat. Köszöntését a Portugália északi részén található Lamego városában második alkalommal megrendezett Örüljetek! Nemzeti Ifjúsági Nap résztvevőinek küldte.
Queridos jovens, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí, em Lamego.
Engedjétek, hogy nyugtalanságotok közelebb vigyen benneteket Krisztushoz, és emlékezzetek, az életszentségre kaptatok meghívást, mondta 14. Leó pápa a portugál fiataloknak a július 26-án közzétett videó üzenetében: ne féljetek a bennetek lévő nyugtalanságtól, hadd inspiráljon benneteket arra, hogy még közelebb kerüljetek Krisztushoz, és hogy tegyetek tanúságot az evangélium értékeiről. Szilárdan Jézus szavába gyökerezve, minden nap olvasva az evangéliumot, soha ne hagyjátok abba az álmodozást egy olyan földről, ahol béke és testvériség van, valamint továbbra is szemléljétek csodálattal a világot, és továbbra is tekintsetek a remény fényével a jövőbe, kérte a fiatalokat Leó pápa.
Queridos jóvenes, no deseis que nada ni ningún vos robe a esperanza.
Kedves fiatalok, ne hagyjátok, hogy bármi vagy bárki ellopja a reményeteket, buzdított Leó pápa a videó üzenetében, amelyet a július 24-e és 26-a között megrendezett portugáliai ifjúsági találkozóra küldött. Továbbra is örömteli összejövetelt kívánok nektek Lamego városában. És remélem, hogy 2027. augusztusában találkozunk Szöulban, hangsúlyozta a pápa, utalva a jövőre Dél-Koreában megrendezésre kerülő következő ifjúsági világtalálkozóra. Leó pápa a videó üzenetében arra buzdította a fiatalokat, hogy haladjanak előre, kiemelve a rájuk jellemző nyugtalan szellemet. Arra kérte őket, hogy gondolkodjanak el fontos életkérdéseken, vigyék Isten elé ezt a nyugtalanságot és minden problémájukat, hogy párbeszédet folytassanak vele az imádság és a csend pillanataiban. Kérdezzék meg Istentől, Uram, mit szeretnél, hogy mit tegyek az egyházban és a világban? Mi a hivatásom? Családalapításra hívsz a házasság által? Vagy a papságra hívsz? Vagy a szerzetesi életre? Ezek fontos kérdések, amelyeket fel kell tenni, mutatott rá a pápa. Kiemelte azonban egyúttal azt is, hogy soha nem szabad elfelejteni azt az egyetlen bizonyosságot, amely egységet ad belső életünknek. Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot. Leó pápa szintén üdvözölte a fiatalok izgalmát, és azt a tényt, hogy azért gyűlnek össze, hogy élve tartsák a 2023-as ifjúsági világtalálkozó lángját, amelyre Lisszabonban került sor. Mindig különleges a fiatalokkal lenni, mert a hitetek lelkesedése ragályos, hangsúlyozta Leó pápa, miközben megemlékezett a 2025-ben ifjúsági jubileumról és a júniusi spanyolországi találkozójáról a fiatalokkal.
Sede pois humanos, como é Cristo, e certamente mudareis este mundo para melhor.
A Krisztus iránt tanúsított szeretetetek vigaszt nyújt. Csodálatos látni korunkban olyan fiatalokat, mint ti, akik tele vagytok hittel, és nem féltek ezt kimondani, mutatott rá videó üzenetében Leó pápa. Gyönyörű látni, hogy erősen szomjaztok az igazságra, és őszinte szívvel keresitek azt. Gyönyörű látni, hogy éheztek az igazságosságra és a szeretetre, és nem elégedtek meg a mulandó értékekkel. Gyönyörű látni, hogy szeretitek a szépséget, különösen az örökké való és örökké új szépséget. A mi Istenünket, aki a szívünk legmélyén vár ránk. Krisztus velünk van, és ő az örömünk oka. Ő az egységünk forrása. In illo uno unum. Sokan egy testet alkotunk Krisztusban, hangsúlyozta a pápa, idézve Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, a 12. fejezet 5. versét. 14. Leó arra buzdította a fiatalokat, hogy örvendezzenek bárhol is találják magukat, és az esemény minden résztvevőjére a mennyei kegyelmek bőségét kérte. A nagyszabású esemény a lisszaboni Nemzeti Ifjúsági Lelkészség és a Lamegói Egyházmegye közös szervezésében valósult meg, mintegy 1200 portugál fiatal részvételével. A Nemzeti Ifjúsági Nap elnevezésű katolikus ifjúsági találkozó a 2023-as lisszaboni katolikus ifjúsági világtalálkozó lelki örökségét vitte tovább, egyúttal elindította a fiatalokat a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó felé vezető úton. A 3 nap során a fiatalok imádságokon, koncerteken, közösségi megosztásokon és ünnepi szentmiséken vettek részt. A szent lelket hívó záró szentmisét a Lamegói városi parkban tartották, ahol Américo Aguiar bíboros bejelentette, hogy a következő nemzeti találkozót az Aveirói egyházmegyében rendezik majd meg.
A szinódusi főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Püspökök, eparchák és szinodális munkacsoportok számára készült a jegyzék, mely az emlékezés fázisával kapcsolatban kínál szempontokat, kérdéseket, gyakorlati útmutatót angol, spanyol és olasz nyelven a szinódus főtitkársága hivatalos honlapján www.sinod.va. A 2027 első felére tervezett kiértékelő találkozóval zárul az emlékezésnek szentelt szakasz. Ezzel kapcsolatban Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár elmondta. A kiértékelés nem technikai gyakorlat, hanem a hála és az igazság élménye. Emlékezni azt jelenti, hogy fölismerjük mindazt, amit az Úr megérlelt közösségeink útján, és hagyjuk, hogy irányítsa következő lépéseinket. A Szentírásban az emlékezés nem azt jelenti, hogy a múltba nézünk, hanem fölismerjük Isten működését a történelemben, hogy megkülönböztessük a jelent, és megnyíljunk a jövő előtt. Ebben a megvilágításban a szinódusi főtitkárság most közzétett jegyzéke arra szólít minden helyi egyházat, hogy hálával és őszintén olvassa újra a szinódus végrehajtási fázisában megtett utat, hogy fölismerje annak gyümölcseit és a még előtte álló lépéseket. A dokumentum az eddigi anyagok sorába illeszkedik, tehát a 2025-ös záró dokumentum és a végrehajtási fázis segédlete a 2027-28-as egyházi gyűlés előkészítő anyaga és a helyi szakasz operatív folytatását jelenti. A jelenlegi dokumentum elsősorban a felelős püspököknek és eparcháknak szól, valamint a szinodális munkacsoportoknak, akik tevékenyen segítik a folyamatot. Nem egy alkalmazandó modellről van szó, hanem eljárási módozatokat kínál, kérdéseket tesz föl, szempontokat ad, és néhány gyakorlati útmutatást, amit mindenki a helyi viszonyokhoz igazítva használhat fel. 14. Leó pápa ezt úgy fogalmazta meg, hogy a szinodalitás egy lelki stílus. A találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik, és a megkülönböztetésben érlelődik. A dokumentum két egymással szorosan összefüggő részből áll. Az első a beszámoló szerkesztéséhez tartozik, melyben a helyi egyház beszámol a megtett útról. Egy három lépcsős lelki újraolvasatról van szó, amelyben összegyűjtik az emlékezetet, fölismerik és meghallgatják a jeleket, és meghatározzák az átalakulási folyamatokat a záró dokumentumban megjelölt három megtérés alapján. Ezek a kapcsolatok, az egyházi folyamatok és kötelékek megtérését jelzik. A most közzétett segédlet második része előkészíti a kiértékelő gyűlést és annak lezajlását, amit a püspök hív össze olyan mély lelki tapasztalatként, amelyből születik a beszámoló és a többi egyháznak írt levél. Ez az ókeresztény közösségi leveleket idézi, Littere Communionis, amelyekkel az ősegyházban minden közösség tanúságot tett hitéről a többieknek. A beszámoló leírással és a levél megfogalmazásával minden egyes helyi egyház hozzájárul az egész egyház közös útjához, a kölcsönös ajándékozás szellemében. A püspök jóváhagyásával ezeket 2027. június 30-áig eljuttatják a nemzeti vagy regionális szinodális munkacsoportokhoz, valamint megosztják a szinódusi főtitkársággal. Az egyházmegyei és eparhiális kiértékelő közgyűlések után 2027 második felében a püspöki konferenciák és a keleti katolikus egyházak hierarchiájának közgyűlései következnek. 2028 első három hónapjában a kontinentális találkozók lesznek, Majd végül 2028 novemberében a Vatikánban tartják az ünnepélyes összegyházi közgyűlést, ami lezárja a 2021-28-as szinódus megvalósító folyamatát. A szinódusi főtitkárság májusban tette közzé a 2028 októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as nagy egyházi találkozóra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely az ütemezést és a módszert taglalja, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028 októberi találkozóig. 2027 első fél évére tehát az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé. A nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Mária kegyhelyet. A plébánia hivatal imára, megbocsátásra és böjtre szólít azt követően, hogy ismeretlen elkövetők felgyújtották a Szent Jakab templomot és súlyos károkat okoztak, festékkel meggyalázták a szűzanya szobrát. A helyszínt azóta megtisztították és újra alkalmas istentiszteletre, adja hírül a medjugorjei plébánia közleménye. Hétfőről kedre virradó éjszaka súlyos rongálás történt Bosznia-Hercegovina híres Mária kegyhelyén. Az elkövető, akinek személye egyelőre ismeretlen, gyúlékony anyaggal lelocsolta, majd meggyújtotta a Szent Jakab plébánia külső oltárát, komoly károkat okozva. Ugyanez a személy ezután festékkel meggyalázta az egyik Mária szobrot, és sértő feliratokat hagyott maga után. A medjugorjei plébánia közleményt adott ki, miszerint azonnal megkezdték a tisztítást és a helyreállítást, hogy a helyszín újra alkalmas legyen az imádságra. A kegyhely tehát nyitva marad a zarándokok előtt, a híveket pedig arra kérik, hogy imával, böjttel és megbocsátással válaszoljanak erre a szomorú esetre. Imádkozzunk az elkövetők szívének megtéréséért, hogy az Úr érintse meg őket kegyelmével, és vezesse a jó útra. Nagy szomorúsággal értesült a plébánia a vandál cselekedetről, és köszönetet mond mindenkinek, aki azon dolgozik, hogy a kegyhely továbbra is az Istennel való találkozás helye legyen, a béke helye, és olyan hely, ahol tisztelik a boldogságos Szűz Máriát, a béke királynőjét. A böjtön és a megbocsátáson túl a plébánia hivatal arra szólítja a híveket, hogy imádkozzanak azért, hogy mindenki szívében béke legyen, mivel a szűzanya folyamatosan arra kér, hogy legyünk a béke hordozójé. Ez az eset egyenesen arra bátoríthat, hogy még komolyabban vegyük felhívását. Ne válaszoljunk rosszal a rosszra, hanem életünkkel tanúskodjunk a szeretetről, a megbocsátásról és a reményről. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival a közöttünk élő Istenről beszélget. A 2025. november 25-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Add, Uram, hogy lelkem szüntelen Krisztus békéjének örvendjen, hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe, hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék, hogy lépéseim biztosak, útjaim pedig egyenesek, határozottak legyenek, hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, s ha adni segíteni kell, hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem, hogy értelmem éber és friss legyen, az igazság csak az igazság befogadására, hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, a közöttünk lakó Istenről fogunk ma elmélkedni. Elsőként szeretném megkérdezni tőletek, hogy melyik a kedvenc virágotok, és miért?
A rózsa. Nekem is a rózsa, nekem azért, mert szép, piros, és azért is, mert Erzsébetet az is jellemzi.
Nekem is a rózsa.
Nekem pedig az ibolya, mert egyszerű, jó illata van, észrevehetetlen, és mégis az illatát viszont így szétárad a szobába, vagy bárhol a réten, ahol megérzed az ibolya illatát. Milyen jó tudni, hogy egy-egy élethelyzetben mellettünk van valaki, akit szeretünk. Ha bánat vagy félelem ér minket, szüleink, vagy egy jó barátunk közelsége meg tud erősíteni. Az örömünket annyira jó megosztani valakivel, akit szeretünk. Van erről egy régi mondás. A megosztott bánat fél bánat, a megosztott öröm kétszeres öröm. Az Egyiptomból való kivonulás és a pusztai vándorlás éveiben a zsidóságnak mindig nagy bátorítást adott, hogy azt tudhatták, hogy Isten velük van, és jelen van az ő életükben. Isten megmutatta az ő jelenlétét a természeti jelenségekben. Mint például miben mutatta meg a választott nép számára Isten, hogy ott van velük?
Éjszakai lángoszlopban, nappal felhőben.
Így van. A Sínai hegynél történt szövetségkötés után pedig elkészítették a frigyládát. Mit helyeztek el ebbe?
Ebben helyezték el a törvény két kőtábláját, Mózes botját és egyéb dolgokat, amelyek a csodálatos eseményekre emlékeztették a népet.
Amerre vándoroltak, ez a frigyláda egy szent sátorban együtt volt az emberekkel, és mindenhova vitték magukkal. Amikor a királyság megerősödött, és a zsidóság letelepedett a városokban, elérkezett az ideje annak, hogy kőből épült házat emeljenek Istennek. Melyik királynak köszönhetjük a jeruzsálemi templomot?
Salamon király műve volt a jeruzsálemi templom.
A hívők úgy érezték, hogy ott különösen jelen van az Úr. A szent épületet többször elpusztították, majd újraépítették, végül Krisztus után 70-ben a rómaiak rombolták le. Nyugat fala azóta is jár, ide járnak imádkozni a zsidók. Hogyan nevezik ezt a helyet, és mire emlékezteti őket, Miri?
Siratófalnak nevezik ezt a helyet, mely emlékeztet a múltra, de ébren tartja bennünk egy szebb, boldogabb jövő reményét.
Minek a jelképe a siratófal?
Annak jelképe, hogy Isten soha nem hagyja el az ő népét.
Az Új Szövetség első lapjain Máté evangéliuma leírja Jézus családfáját. Sok furcsa, idegen, nehezen kiolvasható névvel találkozunk itt. A szöveg kivel kezdődik, Miri?
A szöveg Ábrahámmal kezdődik, és nagy történelmi korokon át elvezet Jézusig.
Mi az értelme egy ilyen felsorolásnak?
A Szentírás valójában azt akarja elmondani nekünk, hogy az egymást követő korokban Isten folyamatosan közeledett az emberek felé.
Az Ószövetségben leírt sok-sok eseménynek az volt az értelme, hogy előkészítse a világot a legnagyobb találkozásra, arra a pillanatra, amikor Isten emberré lett.
Az evangéliumokban elbeszélt történet kiinduló pontja egy párbeszéd, amely egy angyal és egy fiatal lány között zajlott. Hogyan történt ez, Miri?
Názáret városában üdvözlégy kegyelemmel teljes, veled van az Úr, áldottabb vagy minden asszonynál. Isten ezekkel a szavakkal szólította meg Máriát.
Gondoljatok bele, mennyire meglepődhetett a kislány, és nem is csoda az, ahogyan az angyal tovább folytatta.
Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni.
Gábriel arkangyal szerette volna megnyugtatni őt, meg akarta értetni vele, hogy bár rendkívüli, és ezért talán félelmetes is az, amit átélt, de csodálatosan szép és jó dolog fakad majd belőle. Szinte semmit nem tudunk Mária családjáról és származásáról. Vannak azonban bizonyos dolgok, amiket a Szentírásból el tudunk mondani a szűzanyáról, Máriáról. Légy szíves, Miri, sorolt fel, mik ezek?
Hogy hívő zsidó családban született és Názáretben élt. Rokona Erzsébet Áronnak, Mózes fivérének egyenes ági leszármazottja volt. Erzsébet férje, Zakariás a jeruzsálemi templomban szolgáló pap volt. A Biblia nem említi Mária szüleinek a nevét, de a hagyomány szerint Joachim és Anna volt a nevük.
Az angyali üdvözlet idején Mária nagyon fiatal lehetett. Hajadon volt még, jól lehet abban a korban a lányokat szinte még kamaszként férhez adták. Mária valószínűleg a fiatal felnőtt kor küszöbén állt. Jegyese azonban már volt. Ki volt Mária jegyese?
József egy názáreti ács. Ugyan ő sem volt gazdag, de menyasszonyához hasonlóan neki is nemes felmenői voltak. Dávid király családjából származott.
Kettejük szerelmének, jegyességének hamar próbatételeket kellett kiállnia, hiszen Mária és Gábriel arkangyal beszélgetésekor olyan dolgok hangzottak el, amelyeket egy fiatal lány nehezen értett meg. Segíts nekünk, Szinti, mik voltak ezek?
Kegyelem Isten áldása, egy gyermek születése, aki maga lesz a magasságbeli fia. És aki király lesz, olyanok, mint a földi uralkodók.
Min lepődhetett meg legjobban Mária?
A legjobban azon lepődhetett meg Mária, hogy ilyen fiatalon anya lesz. Nem csoda, hogy ezt kérdezte. Hogyan válik ez valóra, mikor férfit nem ismerek? Gábriel azt felelte, hogy ezt az ember számára felfoghatatlan dolgot a Szentlélek viszi végbe.
Máriának döntenie kellett. Miről is?
Elfogadja-e, hogy vele általa valamit megmagyarázhatatlan dolgot visz végbe Isten? Rábízza-e magát az Úrra? Legyőzi-e a félelmét? Befogadja-e az életébe Isten szavát?
Mi volt mindezekre a kérdésekre Mária válasza? Szinti.
Íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.
Máriának ezzel a mondatával kezdődött el az emberiség legizgalmasabb kalandja. Mi volt ez, Mirike?
Isten emberré lett az ő méhében.
Hogyan fogalmazza meg mindezt János evangélista?
Az ige testté lett, és köztünk élt.
Ha szó szerint fordítjuk a görög szöveget, így hangzik. Isten közöttünk ütötte fel a sátrát, vagyis közöttünk sátorozott, ugyanolyan emberré lett, mint amilyenek mi magunk vagyunk.
Köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá a Szent Lélektől Szent Fiát.
Üdvözlégy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz életünk bűnös lelkekért, most is halál. Kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent, most és halálunk óráján.
Az ige testélet, és ma is köztünk él.
Üdvözlégy Mária,
Mária tehát befogadta Isten szavát az életébe, s minden összezavarodott. Hogyan is?
Még nem volt férje, de már gyermeket várt. Olyan útra lépett, amelyről nem is sejtette, hogy hova vezet majd.
Mindez Józsefre is hatással volt. Hogyan?
Mennyasszonyának döntése az ő életét is átalakította. Döntenie kellett, hát kitart Mária mellett, vagy felbontja az eljegyzést. Elveszi őt feleségül, s ezzel örökbe fogadja a születendő gyermeket is, vagy elindul a saját útján.
Isten végül Józsefhez is küldött egy angyalt, hogy bátorítsa őt, és József bízott Istenben, és bízott a szeretetben, amelyet Mária iránt érzett. Ez a szeretet tette lehetővé, hogy Jézus családba születhessen meg. Legyen mellette egy apa és egy anya, akik felnevelik őt.
Jézus fogantatásának és születésének történetét az Isten angyalai jelezték. Ők hívták a pásztorokat, akik éjszaka a nyájukat őrizték az éjszakában. Hogyan szóltak az angyalok?
Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek, és ez lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a megváltó nektek, Krisztus az Úr Dávid városában. A messze földről érkezett, a kisdedet kereső napkeleti bölcsek álmukban kaptak útmutatást Istenről, hogy elkerüljék a leselkedő veszélyeket. Amikor Heródes meg akart öletni a gyermek Jézust, újra egy angyal figyelmeztette Józsefet. A király azért vetemedett ilyen gonoszságra, mert attól félt, hogy az újszülött messiás majd meg akarja fosztani a trónjától.
Isten újra meg újra megszólította az embereket. Olyan volt, mintha barátok közötti párbeszéd kezdődött volna. Mária ekkor is példát mutatott mindannyiunknak, amikor meghallgatta és meghallotta a pásztoroktól, hogy mit mondanak az angyalok. Emlékezetébe véste ugyanis szavaikat, és szívében egyeztette. Mit jelentett ez?
Ez azt jelenti, hogy nem csak egyszer hallgatta meg Isten szavát, hanem meg is jegyezte azt.
Később pedig elgondolkodott annak az értelmén. Így Isten szava mind mélyebbre hatolt a szívében, és egyre jobban átalakította az életét. Ez olyan örömmel töltötte el Máriát, hogy azt énekelte magáról, hogy íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék. Vagyis gyerekek, az történik, hogy Mária el tudja fogadni azt, hogy Isten cselekedni akar az ő életén keresztül. És itt nekünk is, itt a mai világba ez a kérdés, hogy mi hogyan fogadjuk be a szívünkbe, hogy megengedjük-e, hogy a mi életünkön keresztül is Isten cselekedjen. És Mária ebben mutatott nekünk példát, hogy mindvégig megengedte azt, hogy az Isten az ő életén keresztül mutassa meg a mi számunkra az ő szeretetét. Minek nevezte Szent II. János Pál pápa a rózsafűzért, Miri?
Mária iskolájának nevezte.
Így van. Hiszen amit mi most átbeszéltünk, az, ahogyan Gábor angyal köszönti Máriát, az, ahogyan Mária elfogadja Gábor angyal üzenetét, és az, hogy világra születik ez a kisgyermek Jézus, ez mind-mind az örvendetes rózsafűzérnek az egy-egy titka, amit imádkozni szoktunk. És nyilvánvaló, hogy azért kérdeztem meg tőletek, hogy Szent II. János Pál pápa hogyan is nevezi a rózsafűzért. A héten azt szeretném majd tőletek kérni, hogy Mária szavaival együtt egyre többször imádkozzátok azt, hogy a ti lelketek is, akarom mondani, mindannyian tudjuk majd magasztalni az Istent, és el tudjuk fogadni az ő akaratát és az ő cselekvését, ahogyan a mi életünkön keresztül dolgozik. Máriának volt egy rokona, egy idős rokona, akit Erzsébetnek hívtak. És ennek az Erzsébetnek öregkora ellenére, öreg volt már, és nem született még nekik gyermekük, igen ám, de a Jóisten az ő életükben is csodálatos módon valami különleges dolgot mutatni akart, mégpedig azt, hogy Zakariás, az Erzsébetnek a férje, éppen a jeruzsálemi templomban tevékenykedett, amikor egy angyal jelent meg Zakariásnak, és egy nagyon különleges hírt mondott Zakariásnak. Mit mondott az angyal Zakariásnak?
Az, hogy gyermekük fog születni.
És emlékeztek-e arra, hogy Zakariás elhitte-e?
Azt mondta erre Zakariás, hogy nem történhet meg, mert a felesége már öreg, és nem született gyermeke.
És az angyal azért, hogy jelét adja annak, hogy Isten mindig igazat mond, tudjátok, mit mondott neki? Azt mondta, hogy...
Én Gábor vagyok, s az Úr színe előtt állok, mivel nem hittél szavamnak, megnémulsz, és nem fogsz tudni beszélni addig, amíg mindez be nem következik.
Így van. És amikor kiment Zakariás a templomból, akkor mindenki csodálkozott azon, hogy miért nem tud beszélni, miért nem tud megszólalni, de mindannyian megértették azt, hogy valójában Isten jelenlétének a jele volt az, hogy Zakariás megnémult. És valóban utána kiderült, hogy Erzsébet gyermeket fogan, és 5 hónapon át ezt eltitkolta, és mindenki tudta utána, hogy Isten megszabadította őt a szégyentől, és nagyon boldog volt, hogy gyermeket foganhatott. Megszületett ez a kisgyermek, őt hogyan hívjuk?
Keresztelő Szent János.
Így van. Máriának is ugye Gábor angyal jelent meg, igen ám, de mi volt a különbség a kettő között? Ahogyan Mária reagált arra, amit az angyal mondott, és Zakariás hogyan reagált arra, amit az angyal mondott?
Az, hogy Zakariás nem hitte el, és ezért megnémult, Mária meg elhitte, és teljesítette is. És Isten akaratát teljesítette.
Na és ez a különbség, hogy Zakariás ugye rengeteg érvet sorol fel az agyába, tehát emberi módon gondolkodik, hogy miért nem lehetséges az, hogy ő neki gyermeke legyen a feleségének. Viszont Mária pedig abszolút nem emberi módon gondolkodik, látod? Hanem hogyan gondolkodik, szerintetek?
Hittel gondolkodik.
Így van, és a mi életünkben is így van, gyerekek, hogy nagyon sokszor vagyunk mi is olyan helyzetben, ami minden emberi értelmet megmagyarázó dolgokkal, vagy kísérletekkel, vagy bizonyítékokkal, azt mondják az emberek, hogy ez veled soha nem fog megtörténni. És hogy az Isten mégis tud úgy működni közöttünk, rajtad keresztül, hogy olyan dolgokra is képes leszel az Isten által, amire mások azt mondják, hogy nem. Tehát ezt akartam nektek megmutatni, meg elmondani, és példát adni arra, hogy mindig higgyetek az Istennek a szavának, vegyétek észre az életetekben azt, amikor egy angyal üzenni akar nektek valamit, és legyetek olyan bátrak, mint amilyen Mária volt, és engedjétek, hogy az Isten rajtatok keresztül dolgozzon itt a világban. Ezekkel a gondolatokkal köszönöm, hogy itt voltatok, és együtt gondolkodhattunk, imádkozhattunk, és ezekkel a gondolatokkal kérem a Jóisten áldását rátok, áldjon és vezessen, őrizzen meg minket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Mondj igent, szóljon hát, zengjen az égig, imád, mondj igent, szóljon hát, nyisd meg a szíved kapuját, mondj igent, szóljon hát, Krisztus hív, várj rád, hidd el végre már.
szeret az Úr, néked is hozza lángját, s az út végén, a végtelen, vár már rás, mond életem, átadom, ó Uram, neked. A szívem kiált, zengjen most az ének, Uram hozzá.
Mondj igent, szóljon hát, zengjen az égig, imád, mondj igent, szóljon hát, nyisd meg a szívek kapuját. Mondj igent, szóljon hát, zengjen az égig, imád.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szentreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallhatják, melynek mai adásában Mohos Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke beszél az eukarisztia misztériumáról, az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz való kapcsolatunkról. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallhatják, ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. 3:05 kezdődik Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunk, melyben elsőként Varga Kamil Ferences szerzetes osztja meg önökkel Sinka István novelláiról szóló eszéjét, majd egy érdekes téglagyűjteményt mutatunk, és végül Bozók Ferenc atya egyik írásával búcsúzunk. 4:00 zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszer Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Éreztesd irgalmad vigasztalásomra, így ígérted ezt meg szolgádnak. Irgalmad lebegjen fölöttem, hogy éljek, hiszen törvényed gyönyörűség nekem. Olvasom a 118. Zsoltárban. Hol lakik az Isten? Ezzel a kérdéssel lepte meg egyszer egy rabbi néhány tanult vendégét. Azok nevettek rajta. Miket is beszélsz, hiszen az egész világ tele van Isten fenségével. A rabbi azonban így válaszolt, Isten ott lakik, ahol az ember befogadja őt. Megigazulva a kegyelem által békében élünk Istennel, írja Szent Pál a rómaiaknak. A kegyelem valami új, az égből nyert lélek, ami önzéstől sebzett emberségünkben. A kegyelemmel valahogy úgy van, mint a csillagos ég tükörképével a víz színén, amint az égi képet befogadja a nedves földi elem, és az ég képmását hozza létre a víztükrön, úgy a kegyelem is, ha a lelkünkbe árad és ott gyökeret ver, Isten hasonlóságát hozza létre bennünk, és közli velünk Isten létmódját és tulajdonságait. A kegyelem behatására megnyugszik az akarat, és eltűnik az a szerencsétlen rettegés Istentől, békében élünk Istennel. Akaratunk és értelmünk, melyek általában harcban állnak egymással, harmóniába kerülnek. Hangulataink és szellemi erőink, melyeket az indulatok és vágyódások kormányoznak, lassanként lecsillapulnak, és mint egy jól idomítottan saját helyüket foglalják el. Így aztán végül is a belső lelki béke meghozza Isten tetszésének megtapasztalását. Ó Istenem, mit tudsz tenni, hogy legyőzd szívünk rettenetes keménységét? Uram, új szíveket kell adnod nekünk, hajlékonyabb, érzékeny szíveket, hogy a mi kőből és ércből való szívünk helyére tedd. A saját szívedet kell nekünk adnod, Jézus. Jöjj, Jézus szeretetre méltó szíve, helyezd szívedet mélyen szívünk közepébe, és gyulladd fel minnyájunk szívében a szeretet lángját oly erősen, oly hatalmasan, mint amennyire megérdemled szeretetünket, ó Istenem.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,